Isten igéjét olvasom nektek, amelynek alapján szeretném hirdetni az ő örömüzenetét úgy, amint az írva található Máté írása szerinti evangélium 25. részében a talentumok példázatában, 14. verstől a 30. versig terjedő ige szakaszból, mivel ez egy hosszú ige rész, a gyülekezet foglaljon helyet, és úgy hallgassa az evangélium szavait. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam én, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumot a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam, ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostól kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Szeretett testvéreim, a talentumok példázatát olvastam fel, szolgákról, sáfárokról olvastunk ebben a példázatban, kincsekről, vagyonról, megbízásról és számonkérésről. 2 szempontot szeretnék ajánlani, ahogyan ezt a példázatot most ezen a vasárnapon olvashatjuk. Az egyik szempont, hogy most októberben vagyunk, és már egészen közel október 31-éhez, ami a reformáció hónapja. Tegyük fel hát ebben a nézőpontból a kérdést, hogy Krisztus szolgáiként, mint az ő gyülekezete, evangélium által megújított egyházként, mi ránk bízott kincs, és mit jelent erről ma számot adni. A másik szempont pedig az lehet, hogy mint gyülekezeti tagok gondolkodjunk el ezen, mint az Úr szolgái, hogy mi az a személyes szolgálat, amelyben ránk bízott az Isten, mi az a legsúlyosabb kincs, aminek a birtokában vagyunk, és amely lehet a mi örömünknek a forrása. Mielőtt ugye egy példázat vizsgálódásába fognánk, mindig az a nagy kérdés, hogy hova is kell összpontosítani a figyelmünket. Nyáron is egy példázatról beszéltem, akkor is hasonlóképpen, ugye ez egy fontos kérdés volt megtalálni, hogy mire is kell fókuszálni. És ez tényleg egy olyan összetett történet, hogy sok minden elviheti a figyelmünket, vagy megragadhatja a figyelmünket, és jó tisztázni, hogy hova is érdemes most nekünk összpontosítani. Hol van a gyújtópontja ennek a történetnek? Hogyha egy nagyító lencsével vizsgáljuk ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy valóban sok ilyen gyújtópont megtalálható. Az ige hirdetők az idők során már sok mindenről beszéltek. Volt időszak, amikor úgy gondolták az ige hirdetők, hogy ez a történet alapvetően arról szól, hogy buzgónak kell lenni, és szorgalmasnak kell lenni. Ez az Isten szolgáinak a fő erénye, hogy szorgalmasak, és az egytalentumos szolgának pedig az a problémája, hogy lusta. Az egytalentumos szolga azokat jelenti, akik kapták az elhívásukat, de nem akarnak Istenért dolgozni, csak a maguk dolga érdekli őket, pedig az Isten az aktív szolgálatot vár tőlünk. Hát bizonyos igazság nyilván van ebben, nem túl felszabadító, de érezzük, hogy ez egy kicsit vékony magyarázat. Aztán későbbiek során jellemző volt, hogy az ige hirdetők magára a talentum szóra fókuszáltak. Ugye nagyon kísértő, hogy a tehetségre gondoljuk, hiszen ha ezt mondjuk ma, hogy talentum, az kizárólag ezt jelenti, természetes jó adottságokat, amiket ugye ki kell bontakoztatni az életünkben. A hétköznapi nyelvhasználatban csak így fordul elő. Jézus idejében azonban jó tudni, és az első hallgató is így hallották ezt a példázatot, hogy a talentum az semmi más nem jelent, mint súlymértéket. Méghozzá egy elég jelentős súlyt, 45-50 kilót jelenthetett egy talentum. Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, mint sok festményen is ábrázolják, hogy 4 kis, vagy 5 kis pénzt, vagy 2 kis pénzt kapott a megbízott, ami nyilván az is jelentős összeg lehetett, ha aranyról vagy ezüstről van szó, hanem itt elképesztően nagy mennyiségekről van szó, és kizárólag és mindenek előtt mennyiségekről van szó. Nem többről, nem kevesebbről. Aztán, ha lélektani nagyító lencsén keresztül keressük a választ, hogy mi az egytalentumos szolga gondja, akkor sokan arra jutottak, hogy az ő problémája az alacsony önértékelés. A szolga nem hisz eléggé magába. Hát elvégre csak egy szolga. Félelmeit, bizonytalanságait aztán kivetíti másokra, ő maga pedig kudarc kerülő magatartást választ, és passzivitásba vonul, és menti, ami a menthető. Önmagában ezek persze lehetnek igazság mozzanatot hordozó megállapítások, de talán megegyezhetünk abban, hogy valami itt még mindig a homályban marad. Még mindig kérdés, hogy hova összpontosítsuk a figyelmünket, amikor ezt a példázatot olvassuk. Egyszer egy ószövetséges professzor elkezdett a talentumok példázatán keresztül azon gondolkodni, hogy mit jelentenek ezek az Istentől adott súlyok, ez az 5-2-1 talentum. Ugye egy talentum, ahogy mondtam is, 45-50 kiló súlyt jelenthet, tehát akár 250 kg súlyú ezüstről vagy aranyról is lehet szó. De vajon melyik a legsúlyosabb, legjelentőségteljesebb, legértékesebb kincs, amit az Isten ránk bízott? Talán ezt a kérdést érdemes föltenni. És itt valóban segít az ószövetségi héber nyelv, ami nyilván segített Jézus hallgatóságának is. Mert a héberben a súlyos szó az így hangzik, hogy kabod, ami megegyezik a dicsőség szóval. Isten valami súlyos, dicsőséges dolgot bízott ránk. Sőt, odaadta nekünk. Tovább is gondolkodott ez a professzor, hogyha ószövetségi gondolkodásban szeretnénk megkeresni azt a helyet, hogy hol van legsűrűbben, legsúlyosabban, legjelentőségteljesebben jelen az Isten dicsősége, ahol a legsúlyosabb, akkor meg kell, hogy jelenjen a szemünk előtt a jeruzsálemi templom. És annak is a legbelső része, vagy korábban a szent sátornak a belseje, a szentek szentje, ahol a szövetség ládája volt, ahogy a felolvasott igében is hallottunk, ami nem más, mint az Isten dicsőséges jelenlétének a trónja, ahol Isten a láda tetején a két egymás felé néző kérub között trónol a széken. Amit egyébként egyúttal úgy is szoktunk hívni, hogy a kegyelem széke, a kegyelem trónusa. És egy évben egyszer, amikor belép ide a főpap, amint azt tudjuk, a nagy engesztelő áldozatnak a napján, megfelelő előkészületek után, akkor ott átérzi a jelenlét súlyát, a szentséget, és jól tudja ő, hogy a szentséges és a szentségtelen az közvetítés nélkül nem találkozik. Ő maga a közvetítő, de ő maga is reszket, és egyúttal átéli az egész népnek szóló bűnbocsánatnak a felszabadító erejét és végtelen szabadságát, egyszerre a kettőt. Micsoda nap lehetett ez ennek az embernek az életében. Mindez azt jelenti, hogy a legsúlyosabb, legdicsőbb tapasztalás meglátni nem más, mint a kegyelem trónját Istenval találkozni. Legdrágább, legértékesebb kincsünk, hogy tudjuk azt, hogy az Isten a szent és dicső, de ezt nem akarja megtartani magának, hanem közli velünk. Az arra érdemtelenekkel, hogy nem csak tudunk róla, hogy kegyelmes, hanem hogy megpillanthatjuk, hogy ez az ő lényegéhez tartozik, sőt, ezt odaadja nekünk. Ő ilyen. Megláthatjuk, hogy ő milyen. Ez a legnagyobb kincsünk, hogy ő eljött közénk, és bemutatja nekünk, bemutatja rajtunk. Kincsünk, hogy erről a Krisztusban megbizonyosodhatunk, és ezt a bizonyságot, mint bizonyságtétel mondhatjuk tovább. Ez a mi reformátori kincsünk, ez a mi reformátori örökségünk, hogy odaállhatunk az Isten trónja elé. És innen érdemes most újra végigolvasni a példázatot. A dicsőséges súly először is az Isten elhívása. Erről a keresztelés alkalmával is hallhattunk a keresztelési prédikációban. A példázatbeli gazda ugye magához hívja a szolgáit, és rájuk bízza, ezt olvassuk, a teljes vagyonát. Ez ilyen milliárdos vagyonról lehet szó, hogyha le akarjuk fordítani mai pénzügyi viszonyoknak megfelelően. Jézus Krisztus hallgatósága azonnal értette, hogy itt valami rendkívüli dologról van szó. Már a mennyiségek is rendkívüliek voltak, és egy túlzásról van szó, ami a példázatokban gyakran előfordul, hogy Jézus valami túlzással akarja fölhívni arra a figyelmet, hogy itt most valami hétköznapi tapasztalaton túliról van dolgunk. Túlival van dolgunk. Ugye ezen felül, már a mennyiségeken felül pedig senki nem bízná a szolgáira a vagyonát, egy közeli családtagra, vagy egy nagyon megbízható jó barátra esetleg, de a szolgáira, a rabszolgáira semmiképpen sem. De ez is Isten dicsőségét hirdeti. Ez a méltatlan bár, de elhívott szolga esete. Ugye arról van szó, hogy méltatlanul kapjuk meg ezt a kincset. Ugye a lelki pásztorok is ezt szokták mondani, ugye a régebbi liturgiában mondtuk ezt, hogy méltatlan bár, de elhívott szolgája vagyok az Istennek, és ezt pont akkor mondjuk, amikor a legnagyobb kincset hirdetjük meg, és osztozunk benne az Isten kegyelmében. És azt mondjuk, hogy igen, méltatlanok vagyunk erre, de az Isten mégiscsak ránk bízta ezt a legnagyobb kincset. Ezt a kimeríthetetlen forrását az ő vigasztalásának, megbocsátásának, szeretetének. De itt is azonban a fő kérdés az, hogy hova esik a súly, a hangsúly. A hangsúly az a deutáli részre esik. Ebben van a szolgálatnak a dicsősége, ez a szolgálatnak az aranyfedezete, hogy hisszük az Istennek az elhívását, és annak a valóságát. És onnantól kezdve már nincs helye a önmagunk méregetésének, hanem át kell adni azt, amit az Úrtól kaptunk. És ez nem csak a lelkészekre vonatkozik, hanem mindenkire. Hogyha valamit az Isten rád bíz, akkor elmondhatod, igen, hogy méltatlan bár, de elhívott szolga vagyok, de nincs sokáig időt gondolkodni a magad méltatlanságán, mert a kis hitűségnek át kell adni a helyet az Isten nagy lelkűségének. A félelemnek át kell adni a helyet Isten terve kibontakozásának. Biztos, hogy az 5 talentumos meg a 2 talentumos szolga fején is átsuhant, hogy te jó ég, ez micsoda teher, és biztos megremegett az ő lábuk is egy rövid ideig, de aztán még erősebb volt bennük ennek a dicsősége, hogy megbízást kaptak, hogy az Isten elhívta őket. Egy Harvey Cohn nevű amerikai református misszionárius Koreában misszionált az 50-es években, amikor zajlott a koreai háború. A legtöbb idejét szegények és prostituáltak misszionálásával töltötte, akik az amerikai katonák körül vertek tábort. Minden országban megvetik a prostituáltakat, de korában különösen is súlyos a társadalmi megítélésük. És a nagy kérdés az volt, miközben hirdette nekik az evangéliumot és egy új élet kezdetét, hogy igen ám, de mi legyen a megbélyegző múlt visszahúzó erejével? Hát hogy lehet azon túllépni? Harvey Cohn ugye jó református ember révén a predestináció üzenetével evangelizálta őket, azt mondta, hogy drágosságaim, Isten nem azért választott benneteket, mert olyan szépek vagytok, sem nem fordul el tőletek, mert az a foglalkozásotok, ami. Azért dönt mellettetek, mert ő ilyen. Így mutatta meg magát a Krisztusban, hogy eltökélt, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Az elveszett pedig az, aki vétkezett, és aki ellen súlyosan vétkeztek, és ellenetek kiskorotok óta súlyosan is sokan vétkeztek. De titeket Isten megkeresett, és kézbe vett. És ti ebbe kapaszkodjatok bele, erre építsetek. Dávid király, amikor második nekifutásra hozza haza az úr ládáját, kimondhatatlan örvendezéssel táncol, és amikor a felesége megbotránkozik az önfeledtségén, azt mondja neki, hogy értsd meg, hogy Isten engem választott. Ez a fő, itt van a hangsúly. Hogy mit gondolnak az emberek, az csak ezután jön, az csak ezután jöhet. Az, hogy méltatlan állapotban láttál, hát az nem újdonság. De most mindenki láthatta, akinek szeme van, hogy van itt valami, ami elhalványítja az én természetemet is. Istennek a megnyilatkozó dicsősége. És erre építem a szolgálatomat, az én királyi szolgálatomat. És a többi szolga, ha tudja, hogy nekem ez a legfontosabb, és nem az embereknek a véleménye, akkor csak még jobban fognak tisztelni ezért. Ami figyelemre méltó, hogy Isten dicsőségének a meglátása az 5 talentumos meg a 2 talentumos szolga esetében nem egy fordított arányosságot munkál ki, hogy minél inkább az Isten megdicsőül, mi annál inkább megsemmisülünk és nem számítunk. Nem. Valami olyasmit éreztek, hogy Istené a dicsőség, de miénk az elvégzett munka feletti öröm. Istené a dicsőség, de ennek pedig a kivéthetetlen ránk sugárzása, méltóságba öltöztetett, a méltóságba megújított emberségünk. Istené a dicsőség, és milyen a léleknek a gyönyörűsége. A hála, az inspiráció, amit átérzett Dávid is, amikor ott táncolt, hogy alkossunk, hogy énekeljünk, vagy éppen táncoljunk, énekeljünk új éneket, hogy dicsérjük őt. Valaki így fogalmazott, hogy az Isten jelenlétében nem lehet nem élni. Másodszor dicsőséges súly, a kegyelem meglátásából fakadó istenfélelem. Azt látjuk, hogy a 3 szolga Sáfár közül az egyik esetében azért mégiscsak megtörténik ez a fordított arányosság. Isten dicsőségének a súlya az bénító marad. A megbízásnak a súlya bénító marad. Az 1 talentum is elég sok. Valóban az, ha aranyról vagy ezüstről beszélünk. És az ő esetét sem lehet lesöpörni olyan könnyen. Valahogy az ő tapasztalata sem idegen tőlünk. Sokszor mi is, hogyha az egyház jövőjére gondolunk, mint ránk bízott küldetésre, elfog a félelem bennünket. Ha saját emberi cselekvési lehetőségünkre gondolunk, akkor elfog a tehetetlenségnek az érzése. Ha a világ jövőjére gondolunk, elfog a pesszimizmus. És azt gondoljuk, a legtöbb, amit tehetünk, hogy mentjük a menthetőt. Ezeken rendes konzervatív bűnök. Hogy átadjuk magunkat a pesszimizmusnak, hogy átadjuk magunkat a tehetetlenségnek. És persze tényleg ez tűnik néha a legtöbbnek, hogy legalább mentsük a menthetőt. És azok, akik persze értéket mentenek, azok nagyon fontos dolgot végeznek, de azok is valójában jó sáfárai annak az örökségnek, amit kaptak. Ezzel együtt a hibázástól való félelem is megerősödik az emberben, és olyan erős lesz bennünk, hogy kiöl minden örömet, megfogy minden vágyat, és vonakodóvá tesz. Inkább nem is keresem az Isten jelenlétét. Igaza van az 1 talentumos szolgának, nagy felelősség a ránk bízott kincs. Nagy felelősség a ránk bízott gyermekek az iskoláinkban, a hittanórákon, a fiatalok, a felnőttek, az időseinknek a sorsa. Igaza van, hogy egyszer el kell számolni. Igaza van, hogy nem az övé, ami rábízatott. Igaza van, hogy Isten szentségével nem lehet viccelni. Ahogyan Uzzá, ugye az egyik kísérője a ládának, halálra sújtotta az úr ládája, amikor hozzáért, ahogyan az ószövetségi iga szakaszban azt hallottuk, és az egyik igehirdető elmondja, hogy Uzzá merészsége az abban volt, most itt a szentség nem komolyan vételénél maradva, hogy azt gondolta, hogy ha ő fogja meg a ládát, még ha jó szándékból is, mert nyilván jó szándékból tette, és önkéntelen mozdulat volt ez, akkor azt gondolta, hogy ez kevésbé fog beszennyeződni, mint hogyha a porba hullana. Nem vette komolyan a méltatlan részt, hogy a szent és a bűnös közvetítés nélkül nem lehet közösségben. Igaza van az egy talentumos szolgának, ha csak saját méltatlanságára tekint, igaza van, ha csak az Isten szentségére tekint, és a mi utunknak a része is lehet a megtorpanás, az elbizonytalanodás, hogy mint a felvilágosodott Hájob kovács, egyszer csak megrettenünk. Persze az egy talentumos szolgálat nem az a baja valójában, hogy alacsony az önértékelése, hanem talán inkább, sokkal inkább az, hogy túl sokat gondol magáról. Azt gondolja, hogy túl sok minden múlik rajta, és nem érti, hogy mitől lenne az Isten dicsőségének a terhe az egy viselhető teher. Egyben téved csupán, ami persze világok múlnak, hogy nem kegyetlen Úr, aki a megbízatást adta, hanem éppen ellenkezőleg hihetetlenül nagyvonalú, odaadta mindenét. Ugyan szent és szentségében súlyos a jelenléte az életünkben, de nem akar agyonnyomni bennünket, hanem arról gondoskodott, hogy ezt a súlyt elhordozza valaki, aki a halálával megnyitotta a szentek szentjét, hogy a kiáradó dicsőségnek a nyomán új élet támadjon, új élet esély. És addig nem láttuk az ő dicsőségét igazán, amíg nem láttuk meg az ő kegyelmét. Az csak valami keveset látott az Isten dicsőségéből, aki pont a kegyelmét nem látta meg. De ha megláttuk a kegyelmét, akkor éreztük meg igazán a dicsőségnek is a valódi súlyát. Ez az igazi Isten félelem, ami a megajándékozottság következménye. Az, hogy ezt én méltatlanul kaptam, és nem engedi, hogy olcsóvá tegyük a kegyelmet, ez a fajta Isten félelem, ami a megajándékozottsággal jár. Nem engedi, hogy következmények nélkülivé tegyük, amit feltétel nélkül kaptunk meg. Mert ha kegyelem, akkor ajándék, hogyha ajándék, akkor hála, hogyha hála, akkor osztozás. És így lesz a dicsőség súlya könnyű, és mégis egyre növekvő, hogy megosztjuk. Az osztozás által. Így is érthetjük a megsokosodó talentumokat. Vigyétek ki az emberek közé, és aztán adjátok, vegyétek. És ez a kincs, ez mégis egyre több lesz, és a súlya rajtatok mégis egyre könnyűbb lesz. Egyszer egy férfi, aki mindig egyedül járt a templomba, hazament az Isten tisztelet után, ahol igazán jól érezte magát, majd miután belépett a lakásba, mondta a feleségének, hogy drágám, várjál. Most ne szólj egy szót se, békességem van. Ha valóban találkoztál a dicsőséggel, aki békét ad, akkor oszd meg, mert akinek van, annak adatik és bővelkedik. Ott van benne, és aki megosztja. És akinek nincs, mert csak azt a kicsit is úgy őrizgeti, mintha mindjárt ellopnák tőle, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ezt a történetet is meséltem már a kedves lelkész ismerősömtől, aki az úrvacsora végén megkérdezte a gyülekezeti tagokat, hogy mindenki részesült-e az úrvacsorából, és az emberek bologattak, hogy hát igen, persze, szétnéztek, úgy tűnik, hogy mindenki részesült. És akkor megkérdeztem még egyszer a lelkész, mélyen a szemükben nézve, biztos, hogy mindenki részesült az úrvacsorából. És mondták, hogy persze, kaptunk, megkapta mindenki. És akkor harmadszor is megkérdezte, és akkor egyszer csak leesett a tantusz, hogy arra gondol a lelkész, hogy bizony vannak otthon maradt családtagok, akik nem részesültek benne. Elmaradt gyülekezeti tagok, akik nem részesültek benne. Barátok, szomszédok, munkatársak, nehéz sorsok, akik milyen jó lenne, ha itt velünk együtt erősödhetnének, vigasztalódhatnának az Úr asztala vendégeként. És hiszük, hogy egyszer azok is lesznek. Nem, még nem mindenki részesült. Mi viszont a legdrágább kincsben részesültünk, és nem tarthatjuk meg magunkkal. Van kivel megosztani. Teher akkor lesz elviselhetetlen, ha magunknak akarjuk, vagy csak őrizgetjük. Erről szól az elásott talentum. A hálás osztozás továbbadást teszi könnyűvé. Ahogy ezt Jézus mondja, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Végül is Isten azt szeretné, hogyha az ő dicsőségének súlya az ne nyomna össze minket, ő fel akar minket emelni. De egy súlyt azért érzékelhetően meghagyott nekünk, ez pedig maga a másik ember. A talentum, amellyel mindig dolgunk van, az a fele barát és a testvér. Sartre szerint a másik ember az a pokol. Krisztus szerint olykor a kereszt hordozásunknak a része, olykor pedig a vele való közösség a mennyországnak az előíze, de akár így, akár úgy, dicsőséges. C.S. Lewis a híres prédikációjában, a Dicsőség súlya című prédikációjában ezt írja a végén. A fele barát dicsőségének a súlya az a rakomány, súly vagy teher, amelyet minden nap hátunkra veszünk. Azt a terhet, amely olyan súlyos, hogy csak az alázat viheti, és a büszke háta megroppan alatta. Komoly dolog egy olyan társadalomban élni, ahol, hogyha szétnézünk, lehetséges Isten fiak és Isten lányok járnak közöttünk, vagy az ő eljövendő dicsőségükre gondolva, és emlékeztetni magunkat, hogy egy napon az a teljességgel értéktelennek, érdektelennek tűnő személy, akivel éppen beszélgetsz, olyan dicsőségessé válik, hogyha ma látnád így, akkor nagy kísértést éreznél, hogy leborulj előtte és hódolj neki. Azt is hangsúlyozza, hogy nincs ilyen, hogy közönséges ember. Hogyha így látjuk egymást, mint Istennek a dicsőséges terhe és súlya, nem mondhatná senki ezt, hogy én csak egy egyszerű mezei gyülekezeti tag vagyok, mert olyan nincs. Milyen igaz? Hanem a helyes önazonosság az ez, ami református önazonosságunk is, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Mindannyian sáfárok vagyunk, annál nem kevesebbek. Egymásra vagyunk bízva, dicsőséges teherként. Egymásnak szolgáljatok. És ezekben az időkben a féltés és a felelősség érzésével megerősítve szolgálhatunk egymásnak. Isten dicsőségének szolgálata az nincs az emberek szolgálata nélkül. De az egész példázat persze arról szól, hogy a szolgálat az sohasem csak szolgálat, hanem osztozás az örömben. Mindig ezt mondja a végén a gazda, hogy gyere és osztozz az én örömömben. A református egyházi nyelvben mindent meg akarunk szolgálni, és a szolgálat szót valami nagyon magas polcra tesszük, csupa nagy betűvel. A szolgálat pedig sokkal inkább részesedés az Isten dicsőségének a meglátásában. Fontos mondat ez, hogy osztozz Urad örömébe, majd végső soron, de végig, mind végig. Az a két szolga, az végig osztozott ebben az örömben, és nagy boldogan jött oda, és mondta a gazdának, hogy nézd, hogy megsokasodott ez a kincs. Öröm felfedezése az elhívásban, ahogy Dávid táncolt, mert az Úr engem hívott el. Öröm felfedezése az osztozásban, hogy jobb adni, mint kapni. Öröm felfedezése a közösségben, amelynek része egymás terheinek a hordozása. És ezért nem teljesen ismeretlen öröm, csak annak a teljesebb mértékével találkozunk, amikor ezt halljuk. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután. Osztozz Urad örömében. Osztozz te is Urad örömében. Legyen a reformáció hónapja ennek az örömnek a megélése és megosztása egymással. Amen.